felsorolt támogatásokból egyértelműen hiányoznak a pszichoedukációs szolgáltatások, az érzékenyítő programok és pszichoszociális szolgáltatások, amire ugyanúgy szüksége van, mint az anyagi vagy materiális jellegű támogatásokra.
Mi nem kezdeményezünk sose beszélgetést a táborban a betegségről, viszont ha gyerek nyitott rá, akkor mindenképpen meghallgatjuk, és bizony elő szokott fordulni az, hogy gyerek elkezd mesélni hol a betegségéről, műtétről.
A betegség elrabolja a gyermekkort. A mi küldetésünk, hogy visszaadjuk ezt azoknak, akiknek oly nagy szüksége van rá. Így szól a kezdő mondat a Jupi Tábor weboldalán, hiszen az Egyesület gyerekeknek és szülőknek ad esélyt arra, hogy megéljék a gyerekkort és néhány aggodalommentes napot. Ami azok számára, akik fizikailag egészségesek, teljesen természetes és magától értetődő, nem biztos, hogy egy krónikus betegséggel együtt élőnek is az. Főként akkor, ha már gyerekkorban megtapasztalja, hogy milyen akadályokkal, plusz kihívásokkal jár egy ilyen állapot. A mai adásunkban pedig arról lesz szó, hogy mit is jelent ez az állapot, mit jelent egy gyerekre és a családjára nézve, melyek azok a kihívások, amelyekkel szembe kell néznie egy családnak, ahol krónikus beteg gyerek van, afölött, hogy már a betegség híre is lesújtó tud lenni. Mielőtt bemutatnám a meghívottjaimat, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és kérlek, hogyha tehetitek, akkor váljatok a támogatónká, illetve most már élhettek a jövedelem adótok 3,5%-ának a felajánlásával is, ezzel pedig úgy tudtok adni nekünk, hogy egy banit nem kell kivennetek a zsebetekből, és még 2 percbe sem telik, úgyhogy minden infót, linket a leírásban találtok, kérlek, hogyha tehetitek, akkor éljetek ezzel a lehetőséggel. És hát akkor fordulok a meghívottjaimhoz, és üdvözlöm a műsorban Gyéresi Blankát, a Jupi Tábor önkéntes szervező osztály koordinátorát. Szervusz, Blanka!
Sziasztok, jó napot!
Illetve itt van még velünk Abrudbányai Melinda, szociális munkás, a gyerekszervező osztály koordinátora. Szervusz, Melinda!
Sziasztok!
Üdvözöllek titeket a műsorban! Tehát, mint a felvezetőmben is említettem, ti a Jupi Tábor részéről vagytok itt, a Jupi Tábor szervezőcsapatának vagytok a munkatársai, és mielőtt igazából a tábornak a lényegére, az egyesületeteknek a célkitűzésére és ennek a tárgyalására lépnénk így egyből át, fontosnak tartottam, hogy első körben arról beszéljünk, és hát egy kicsit ismerkedjünk a jelenlegi helyzettel, hogy egyáltalán tudjuk-e azt, hogy mennyi gyerek él krónikus betegségben Romániában, tehát hogy az a célcsoport, akiket ti megszólítotok, milyen arányban van jelen mai nap folyamán a társadalomban?
Erre vonatkozó országos szintű átfogó statisztikák nincsenek. A 2022-ben publikált az Egészségügyi Minisztérium a cukorbetege, egyes típusú cukorbetegséggel élő gyerekekre vonatkozó statisztikát, és akkor 2022-ben körülbelül 4000-re tette az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyerekek számát, és azt is előrejelzi, hogy ez növekvő tendenciát mutat. Ami jó hír ezzel a statisztikákat illetően, hogy 2010 óta van Romániának egy úgynevezett nemzeti gyermekonkológiai és hematológiai regisztere, amit egyébként egy civil szervezet, nevéhez kapcsolódik, a Darui Este Árib, a civil szervezet a stratégiai partnerségben hozta létre ezt a regisztert, és 2010 és 2024 között 5860 esetet regisztráltak, ami évente körülbelül 400-at jelent, tehát 400 gyereket diagnosztizálnak daganatos betegséggel, és azt is látjuk az ehhez kapcsolódó jelentésekből, hogy ez a szám évről évre szignifikánsan sem nem növekszik, sem nem csökkent, tehát hogy stagnáló a tendenciát mutat. Mi a Jupi Tábornál évente kb. 17-20 típusú krónikus betegséggel dolgozunk, és a többi krónikus autoimmun betegséggel, amivel dolgozunk, arra vonatkozó adatokat nem tudok ilyen pontossággal hozni. Ez azért is probléma, mert az ilyen regiszterek, amit az előbb is említettem, ezeknek az a célja, hogy alapvetően az adatok elemzése által az egészségügyi ellátás fejlődjön, fejlődni tudjon.
És hát akkor rögtön feltételezem, hogyha nincsenek ilyen statisztikák, és nincsenek ilyen adatok, akkor milyen arányban fejlődik az egészségügyi ellátás?
Azért van oda-vissza kommunikáció még akkor is, hogyha nincsen ilyen jellegű statisztika, amit most fel tudok mutatni. Eszembe jut a gyermekkori ízületi gyulladásos betegséggel érő gyerekek helyzete, ahol tudjuk például amerikai kutatásokból, hogy az ottani gyermekpopulációra számolva ilyen betegséggel körülbelül 250-300 orvosra van szükség ahhoz, hogy le tudják fedni ezt a gyermekpopulációt, és akkor ebből következtetve nemrég hallgattam egy adást, ahol kiszámolták százalékosan a romániai helyzetről, hogy körülbelül 25 ilyen szakirányú orvosra van szükség, úgyhogy azt gondolom, hogy az ilyen statisztikák hiányában is megtalálják az orvosok, a rendszer, azokat a fogodzókat, amivel valahogy fejlődni tud, viszont ezek a szakemberekre rónak komoly terheket, a plusz feladatokat. Illetve ezeket a feladatokat a civil szervezetek is elláthatják, hogy említettem, ők is bekapcsolódnak.
Mm-hmm. Igen, itt jött volna rögtön már is a kérdésem, hogyha most ha egy gyereknek az életútját nézzük, és azt mondjuk, hogy akkor mondjuk, nem tudom, 7 évesen diagnosztizálják őt valamilyen krónikus betegséggel, legyen az most bármelyik, amivel ti foglalkoztok a Juppin belül. Ezt követően, hogy ő ugye diagnosztizálva van, milyen segítséget kap ő és a családja az államtól? Hol lép közbe akár az egészségügyi rendszer, még pluszban, akár bármilyen más állami szolgáltatás, ami ugye egy új állapotban adott esetben segítheti annak a gyereknek és annak a családnak az életét?
Függetlenül attól, hogy milyen krónikus betegséggel diagnosztizálják a gyereket, két típusú támogatás biztosan érkezhet az állam részéről. Az egyiket a szülőknek kell igényelni, ezt a minden megyében a megyei gyermekvédelmi és szociális igazgatóságnál kérhetnek egy felmérést. Ez egy nagyon viszonylag összetett felmérés, amelynek eredményeképpen az éppen aktuális szituációt, a gyermek éppen aktuális helyzetét besorolják 4 fokozatba. Van az enyhe, a közepes, a hangsúlyos és a súlyos eset, és ehhez ennek megfelelően kaphatnak különböző típusú támogatásokat. A támogatásoknak 3 nagy körét emelném ki, az egyik az egészségügyi ellátásnak az ingyenes, illetve az ehhez járó medikális gyógyszeres kezelésekhez kapcsolódó támogatások. A másik a konkrét pénzbeli támogatások, és itt a súlyos esetben emelném ki azt, hogy abban az esetben, amikor az egyes grádba súrolják be az éppen aktuális szituáció szerint a gyerek helyzetét, akkor a lehetőség van arra, hogy az egyik szülő munkaszerződéssel, fizetéssel a személyes gondozója legyen a gyereknek. Ezt jellemzően egyébként a nők látják el ezt a feladatot. Nem találkoztunk olyan helyzettel eddig, ahol ezt a szerepet az apa vette volna fel, még akkor is, hogyha alapvetően azt látjuk, hogy ezekben a történetekben ők is aktív figurák. Illetve van egy harmadik, ami nagyon érdekes, az utazással kapcsolatos támogatások. Itt legalább 4 jut eszembe, az egyik ilyen az ingyenes parkolás a városok, vagy a településen belüli, vagy a településen kívüli utazás lehet ingyenes. Kapnak konkrét üzemanyag támogatást. Tehát ezek azok, amik és az adómentesség, tehát az útadótól mentesül a család. Ezek azok, amik ide kapcsolódnak, illetve ha iskoláskorú a gyerek, akkor van egy iskolai ösztöndíj, ez az úgynevezett bursa medicale vagy egészségügyi ösztöndíj, ami azért tűnik egy szempontból érdekesnek, meg méltányosnak, hogy ebben az esetben akkori a financiális helyzetétől függetlenül minden család igényelheti. Tehát egy szociális ösztöndíjról van szó, viszont nem kötik a jövedelem igazolásához, a család aktuális helyzetéhez. Illetve még van a speciális, a sajátos a tanulási igénnyel rendelkező gyerekeknek a köre, ennek is van egy medikális komponenseit is vannak gyerekek, akik krónikus betegséggel élnek, és bizonyos támogatást kapnak ezen a kategórián benni.
Ez úgy néz, tehát felsorolva és így végighallgatva úgy tűnik, hogy sok, de vagy sok, úgy tűnik, hogy talán elégséges is lehetne. Most itt igazából a kérdés az, hogy mennyire van ez arányban azzal, hogy milyen kiadást jelent egy család számára az, amikor van egy krónikus betegséggel együtt élő gyereke, tehát hogy igazából tudja ütni a széle a hosszát. Mit jelent az, hogy akkor, ugye ezt már említetted, és erről még majd lesz később szó, hogy ugye főként az anyukák azok, akik átveszik ezt a gondozói szerepet úgy, hogy akkor ők lesznek kvázi állami alkalmazottak, akik ellátják a gyerekük gondozását, de hogy ez egy minimálbért jelent tudtommal. Azért egy minimálbérrel ma a Romániában, főleg ha mondjuk egy nagyobb városban élsz, olyan sokra talán nem mész. Tehát, hogy visszatérve akkor az eredeti kérdéshez, mennyire vannak ezek a támogatások arányban azzal, hogy mit jelent kiadási oldalon felnevelni egy krónikus beteg gyereket?
Ami minden első körben arra reagálnék, hogy ez a felsorolt támogatásokból egyértelműen hiányoznak a pszichoedukációs szolgáltatások, az érzékenyítő programok és mondjuk a pszichoszociális szolgáltatások, amire ugyanúgy szüksége van, mint az anyagi vagy materiális jellegű támogatásokra a családoknak. Az, hogy mennyire éri a széle a hosszát, ez a helyzettől és a család helyzetétől függ, az jut eszembe, hogy például az onkológiai betegek esetében az egész országban 12 olyan gyermekonkológiai központ van, tehát összesen 12 megyében van gyermekonkológiai központ, ami kevesebb, mint az országban lévő megyéknek a fele, ami azt jelenti, hogy a többi megyéből ingáznia kell a családoknak, úgy a diagnózisért, a kezelésért, és utána rendszeresen az ellenőrzésekre, illetve szállásköltségekkel is járhat ez. Azt gondolom, hogy az egyébként elszámolható körülbelül 300 lejes benzinköltség, amit említettem, az nem fedi ezt a kiadást, illetve ez még sok egyéb mással is együtt jár, ugye szabadságot kell kivennie az anyának, az apának is, mert ő is el kell vigye az illető településekre, hiányzik a gyerek az iskolából, a testvér nincs, akivel maradjon, tehát ez egy nagyon komplex helyzet.
Visszatérve akkor egy kicsit arra, hogy ugye említetted már, hogy az anya az, aki általában átveszi a gyereknek a gondozását, és ezért ugye adott esetben igényelhet ilyet, tehát hogy kvázi munkahelyet csinálhat ebből, még akkor is, hogy nem fizet olyan jól. Ez ugye nálunk egy visszatérő motívum, hogy a gondozási válság az főként és hangsúlyosan a nőket érinti. És ez ugye megjelenik abban a tekintetben is, és mint itt is, hogy akkor ő lesz az, aki a gyereknek a gondozója, ő lesz az, aki egy minimálbért fog keresni ezért. Nyilván emellett, mivel egy krónikus beteg gyerek mellett folyamatosan ott kell lennie, feltételezem, hogy más munkát nagyon nem feltétlenül tud vállalni. Ezen a ponton pedig több szempontból is ugye kitetté válik intézményrendszereknek, a családnak, stb. Hogyan lehet ezt, vagy lehetne ezt másként csinálni? Hogyan lehetne egy ilyen esetben potenciálisan levenni az anyákról ezt a fajta terhet, ha egyáltalán le lehet, hogy... Mert hát ugye az a női élet során ez egy visszatérő motívum, hogy folyamatosan ugye a gondozási feladatokat látják el, ugye anya lesz, aztán adott esetben van egy bizonyos periódus, amikor éppen mondjuk már felnőtt a gyereke, és még nem annyira idősek a szülei, hogy őket nem kell gondozni, de aztán pedig belépnek az idősek is a családban abba a korba, amikor már őket is kell gondozni. És hogy ez ugye statisztikailag is bizonyított, hogy mennyire leterheli a nőknek az életét, és nem is erről van szó, hogy csak leterheli, hanem hogy mondjuk munkahelyi szempontból hátrányba helyezi őket fizetés szempontból, tehát hogy ez egy ilyen egymásra épülő folyamatos, nem tudom, egy ilyen tégla, amit így egyre több és több, amit így kell vinnie egy nőnek, és hát amikor van egy ennyire, hát nem szerencsés helyzet, hogy ugye a gyerek is beteg és nagyobb gondozást igényel, mint egy egészséges gyerek, akkor ez még inkább, hát hogy is mondjam, így visszadobja azt a nőt a családban, abban, hogy ő mondjuk bármi mással is foglalkozzon így az élete során, mint sem a gondozással. Szóval, hogy ezt jól körbeírtam, de hogy a kérdésem az lenne, hogy hol látsz te kilépési lehetőségeket?
A tapasztalatom azért az, hogy jellemzően azok az anyák, akiknek a gyerekei a táborokba jönnek, azért többen közülük dolgoznak, a súlyos esetekről beszélünk. És erre egyébként az egyik ilyen kilépési lehetőség pont ez a tábor, a Juppi tábor, vagy az ilyen típusú szolgáltatások, amit jellemzően a civil szervezetek nyújtanak. Ezek teremtenek olyan biztos, medikális szempontból is biztonságos, és emocionális szempontból is biztonságos szolgáltatásokat, ahol a gyerek részt tud venni, illetve az alatt az anyának és az egész családnak, nem csak az anyának van arra lehetősége, hogy pihenjen, vagy akár a más feladatukat ellásson, de azt, hogy mondjuk a munkahelyi, a mondjuk karrier szempontjából, vagy egészen tehát strukturálisan megváltozzon egy ilyen típusú élet, hogy akkor ne csak az anyára terhelődjön ez a fajta, vagy ne terhelje ennyire a családot a más típusú állam részéről érkező szolgáltatások, támogatások nagyobb összegekkel lennének, azt gondolom.
Itt a más típus szolgáltatások és támogatások alatt egyébként mit értesz? Tehát úgy gondolom van konkrét elképzelés arra, hogy minek kéne változni ahhoz, hogy ez ne terhelje ilyen mértékben a családot?
Ami elsőként eszembe jut, az az, hogy hiába vannak van lehetőség arra, hogyha egy ételérzékenységgel élő gyerek a bentlakásos vagy az iskolában táplálkozik, akkor legyen neki ennek megfelelő, a diétájának megfelelő étel, ez nincsen biztosítva, tehát ez elképzelhetetlen, viszik magukkal. Az iskolákban érzékenyítő programok, amik lehetővé teszik azt, hogy a másféleképpen legyenek jelen a felnőttek is a felnőttek körében, illetve a gyerekeknek is mondjuk kevesebb bullyinggal és egyéb ilyen nehézséggel kelljen szembenézni, és akkor ez mondjuk egy teher mínuszba. Ilyesmikre gondolom.
Hogyan néz ki egy krónikus betegséggel együtt élő gyereknek egy napja? Nem tudom, hogy mennyire hasonlítanak itt adott esetben a betegségekkel együtt járó, nem is tudom, minek nevezzem dolgok, amik így végig kísérnek egy napot, de hogy így kb. Hogyan kell elképzelni? Miben különbözik mondjuk egy egészséges gyereknek, vagy egy egészséges felnőttnek az átlagnapjától?
Én konkrétan a táborbeli napot tudom elmondani, hogy az miben különbözhet ezt. Attól, amit el tudunk csak képzelni, gondolom, mert én se élek, és nem tapasztaltam nagyon közelről cukorbetegséget, és csak hallomásból tudunk, ugye a legtöbben, akik nem vagyunk közel, nem állunk annyira közel, hogy mit tudom én, egy lakásban legyünk, hogy mit is jelent egy krónikus betegséggel együtt élni nap, mint nap. Hát ehhez képest a párhuzamot a Juppi táborban az mutatja, hogy konkrétan az önkéntesek és a tábor szervezők, meg akik ott vagyunk, mi megpróbáljuk olyan mindenféle szinten, amilyen szinten csak lehet átvenni ennek a betegségnek a terhét. Ez azt jelenti, hogy egy egész orvosi csapat áll a rendelkezésre, éppen tábortípustól függően, hogy a betegségnek a gondja az övé legyen, és ne a gyereké, illetve az önkénteseké. Konkrétan ez azt jelenti, hogy például a gyerektáborokban, ahol nincsenek ott a szülők, akkor az önkéntesek azok, akik a gyerekeknek a vércukorszintjét csekkolják, hogy a gyerek nyugodtan tudjon kikapcsolódni, és a feladattal, a tevékenységgel foglalkozni. Tehát, hogy már reggel az önkéntes az, aki átveszi ennek a úgymond tehernek egy részét, és próbál segíteni a gyerekeknek, a résztvevőknek abban, hogy mással foglalkozzanak, amivel szoktak foglalkozni nap, mint nap. Ugyanez érvényes a családokra is, családi táboraink is vannak, ahol konkrétan kapnak a szülők egy ilyen kis lélegzetvételnyi időt, ahhoz, hogy egymással és hasonló szülőtársakkal beszélgessenek, foglalkozzanak, és igen, csak nekik is ők is részesülnek ezekben a programokban, amiben a gyerekek, hogy kikapcsolódhassanak, tehát, hogy konkrétan naponta reggeltől estig program van, ami segít ezeknek a megvalósulásban, a kikapcsolódásban konkrétan. Ugye ezt nagyon sok család évekig talán nem tud eljutni nyaralni például, mert ráment a pénz a költségekre, vagy egyszerűen nem adottak meg azok a lehetőségek, körülmények, hogy el tudjunk menni biztonságosan nyaralni, és akkor mi pont ezt a környezetet, ezt próbáljuk megteremteni nekik.
A jupi táborokon kívül ismertek, tudtok bármi más olyan szolgáltatásról, ami többé-kevésbé hát így a kikapcsolódás, a kicsekkolás lehetőségét ajánlják fel, akár a szülőknek, akár a gyerekeknek? Mert hogy így mondod, hogy hát egy kis, hogy végül is tényleg arra jó ez a tábor, hogy akkor a szülő is egy kis ideig kikapcsolhat. Most évente egy hét, az nekem nagyon kevésnek tűnik.
Igen. Az is. Én konkrétan, hát vannak hasonló táborok szintén. Romániában talán vagy két szervezet van még, aki foglalkozik ezekkel. Meg konkrétan Magyarországról tudunk mi még. Romániában, tehát Magyarországon a Bátor tábor, aki igazából a testvérszervezet, vagy a partner szervezetünk igazából. Nem tudom, én konkrétan nem tudok más olyan lehetőségekről, lehet, hogy létezik, de én nem tudok más olyan szolgáltatásokról, amik biztosan vannak körök, nem tudom konkrétan, nem tudom, Melinda tud-e többet ezekből?
Nem ismerek én semmilyen szolgáltatást, még az jutott eszembe a gyermekek mindennapjával kapcsolatban, meg a szülők tehermentesítésével kapcsolatban, hogy az egyik ilyen központi elem az étkezés. Ugye ezt mindig a szülőknek kell megoldani, a speciális étkezés, akár a diéták esetén, akár a Crohn-betegek, vagy cöliákiával élő betegek, akik éttermekben sem ehetnek, vagy megvan, hogy milyen a néhány típusú ételt fogyaszthatnak, és mennyire fontos akár arra vigyázni, hogy az eszközök, amikkel készül az étel ne legyen, tehát hogy a megfelelő higiénia, a megfelelő környezetben készüljön az étel, és ez például egy erőssége, vagy egy fontos szempont a szülőknek, hogy erről a tábor előtt adatokat gyűjtünk, és biztonsággal elengedhetik, mert biztosítjuk ezeket az étkezési igényeket. Ez jut egyrészt eszembe, másrészt az jut eszembe, hogy mennyire tudnak más programokon részt venni akár a gyerekek. Volt egy projektünk az elmúlt két évben nem olyan rég zárult, amely a fiatal és fiatal felnőtt krónikus betegeknek az önérvényesítését támogatta, különböző tréningeket, mentorprogramokat szerveztünk, és ebben ez az egész országra kiterjedt, tehát nem csak egy-két megyére, és azt vettük észre, hogy a gyerekek elszigetelten vannak olyan értelemben, hogy egy-egy intézményben, iskolában nincsen sortás, nincs, aki nagyon hasonló jellegű a helyzetben lenne, és hogy élik a mindennapokat, leginkább egy olyan fókuszból, hogy ezekkel a hátrányokkal együtt tartják a lépést a többiekkel. Járnak vívni, járnak okizni, focizni, táncolni, extrakurikulális tevékenységeken vesznek részt. Tulajdonképpen megvan a lehetőségük, de maguknak teremtik meg ezeket a lehetőségeket. Tehát, hogy nincsen erre célzott iskolai program, vagy más is.
És még ide csak a lélegzetvételhez, meg a kikapcsolódáshoz talán ide tartozik az a nagyon fontos eleme is a tábornak, ami kapcsolódási lehetőségeket teremt, akár a fiataloknak, a tinéknek nagyon-nagyon fontos, de a szülőknek is, amikor találkoznak hasonló szülőkkel, és rájönnek arra, hogy nincsenek egyedül a világban, és ez a felismerés, ez nagyon sokszor egy óriási erőforrás tud jelenteni nekik. Ezt többször is tapasztaltuk, és láttuk akár a táborokban is.
Arra már volt hát ilyen hint, ilyen megjegyzés, hogy azért nyilván az egészséges gyerekeket is éri bullying az iskolában, de hogy mondjuk mennyire van kitéve ennek egy krónikus beteg gyerek, mennyire látjátok jellemzőnek azt, hogy a többségi társadalom egyébként nincs, amit kezdjen azzal, amikor valaki más, és mondjuk a fizikai kondíciójából adódólag más, vagy kell másként tegyen. Hogyan kezelik a gyerekek maguk között azt, hogy jaj, te nem eheted meg azt a csokit, mint én, vagy, vagy mást kell enned, vagy, vagy hogy van, van bármi egyéb dolog, amiben ami megkülönböztet engem tőled, és akkor azt így jellemzően nagyon kezeljük. Rosszul kezeljük. Ti hogy látjátok ezt? Mennyire van ez jelen, és hogyan élik meg ezt ezek a gyerekek?
Szintén, hát kevés tapasztalatom van a nagy világban ehhez, tehát a magánéletből ehhez. Ugye a táborban csak konkrétan krónikus betegekkel találkozok, viszont amit láttam eddig, az hát a gyerekeknél az elején nagyon furcsa, ugye vannak furcsaságok, miért hiányzik annyit az iskolából a gyerek, tehát hogy nem értik meg, hogy minek, hát hogy hiányzik, hát én nem szabad hiányozzak. Emiatt kiesik az osztályközösség, az formálódik, ugye, hogy telik az idő, az formálódik, sokszor nincs ott, mert vagy kórházban van, vagy orvosoknál van, vagy beteg nem tud menni. Ez az egyik aspektusa. A másik aspektusa például, amit konkrétabban tudok mondani, az a cukorbetegségnél van. Ugye a cukorbetegség a vércukorszint ingadozásával ilyen hangulatingadozást is jelent, és előfordulhat az, hogy egy cukorbeteg gyerek másképpen reagál le egy bizonyos helyzetet, vagy éppen nagyon magas a vércukorszintje, teljesen máshogy reagál, vagy teljesen más dolog, másként él meg dolgokat, mint egy nem beteg gyerek, és emiatt nem értik a többiek. A tapasztalataim, főleg azt, amit mondtál, ahol most nem eheted meg ezt, meg nem azt, az elején a gyerekek nagyon furcsálják, de hogy idővel meg tudják. A kisgyerekeknél például idővel meg tudják szokni, és hogyha rendszeresen ott van közöttük egy olyan gyerek, aki valamilyen érzékenység, akkor már ők mondják neki, jaj, de ezt nem eheted meg, de ezt megeheted. Tehát, hogy a gyerekek szerintem sokkal-sokkal toleránsabbak, hogyha megértik igazából, és el van valami az ők szintjükön neki magyarázva, hogy mit jelent ez az egész dolog, meg mivel jár a betegség, természetesen nem tudjuk felfogni, ők se tudják felfogni, mi se tudjuk teljes mértékben felfogni.
Uh-huh. Jár ez azzal, hogy közösségből zárják ki őket emiatt?
Előfordulhat simán ez is, persze, sőt, tehát, hogy igen, tehát nem értik meg, és nem tud, egyszerűen elveszíti nagyon, nagyon sok krónikus betegséggel élő gyerek, aki bekerül hozzánk a táborba is például, nagyon magas önbizalom hiányal küzdik, elveszíti az önbizalmát, és ilyenkor tudjuk azt magunkról is, hogy sokkal nehezebb egy közösségbe beilleszkedni, nehezebb lehet akár.
Hát akkor térjünk át egy kicsit a táborotokra, ugye ezt már felvezetőben is mondtam, meg itt azért említettétek is, hogy hát végülis a Juppi azért jött létre, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen lehetőségük táborozni olyan körülmények között, ami nem egy plusz stresszfaktor se a gyereknek, se a szülőnek. Szóval akkor meséljétek egy kicsit arról, hogy így egyáltalán honnan indult ez a gondolat, hogyan született meg így a Juppi tábornak az ötlete, azon felül, hogy gondolom, hogy felismertétek, hogy van egy ilyen helyzet, amivel kell valamit kezdeni.
Hát konkrétan a gondolat honnan indult meg, kitől, hát a Juppinak alapító tagjaim, barátnők voltak, és részt vettek a magyarországi bátortáborban önkéntesként. Ezt lehet tudni, hogy az egyik alapító tag konkrétan krónikus betegséggel él is, és ők miután ott voltak, tehát a bátortáborból hazajöttek, utána megszületett egy kávézóban, ha jól emlékszem a történetre, az a gondolat, hogy hát itt is Romániában is van erre igény, és hogy szükség van rá, és hogy tehát ez nincs, tehát nincs hasonló ehhez még. És így született meg igazából, hogy érződött, és látták, hogy van erre igény, illetve hát gondolom, hogy az, hogy a továbbiakban, hogy ez az igény, ez tényleg egy beigazolódott, hogy valóban szükség van rá, és ezért sikerült továbbra is fenntartani, és évről évre megszervezni a táborokat.
Most már többféle tábort szerveztek. Mennyi gyereket mozgattok meg nyaranta? Hány táborotok van, és hány gyerek jár hozzátok? Hány gyereknek biztosítotok egy hetes felüdülést?
Négy típusú táborunk van, kettő a családokat célozza meg, egy a testvéreket, egy a kizárólag gyerekeknek és kamaszoknak szól, akik egyes típusú cukorbetegséggel élnek, és a tavaly nyári, illetve az idei célkitűzésünk is 250 személy körül van,
Jó, akkor vegyük egy kicsit sorjába. Itt ugye említettétek már azt, hogy vannak egyéni táborok, ahova a gyerekek ugye maguktól járnak szülők nélkül. Ez egy eléggé elképzelhető formátum. Nyilván ide visszatérhetnénk, hogy arról még egy kicsit meséltek, hogy mi az, ami kvázi spécivé teszi ezeket a táborokat. Ugye azt már mondtátok, hogy van egészségügyi személyzet, aki azt biztosítja, hogy minden gyerek rendben legyen, és hogyha bármi történik, akkor felkészült szakemberek legyenek ott mellettük. Mi az, ami még rajtuk felül, vagy rajtuk kívül hát speciálisra teszi ezeket a táborokat, és még inkább hozzájárul ahhoz, hogy beteg gyerekek is önfeledten tudjanak egy hétig játszani?
Konkrétan igazából nekünk a táborokban nem csak a játék és a kikapcsolódás, hanem van nálunk egy úgynevezett élményterápia is, ami pont ezt, amiről beszéltem az előbb, az önbizalmat segít többek között javítani a gyerekeknek. Hát konkrétan valóban egy nagy játék az egész tábor, játékos környezetet teremtünk, és abban segítjük itt a gyerekeket, hogy, és a résztvevőket, hogy kimozduljanak a komfortzónából, és hogy felfedezzék újra saját erejüket, saját képességeiket, amikről lehet, hogy tudtak, lehet, hogy nem, de hogy bennük rejlik, és akkor ezáltal önbizalmat nyerjenek, és azért egy terápiás jellegű is a tábor, nem csak játszunk egész nap, hanem dolgozunk is ugye magunkon, és ezek a felismerések szoktak igazából szárnyakat adni akár a gyerekeknek, akár a résztvevőknek, amikor rájött, hogy hát többre képes, mint gondolta.
A táborban a gyerekek meg a családok különböző színcsoportokra osztva a programokon vesznek részt, és mindegyik esetében egy kihívás várja őket. A kihívást azt általában a programvezető önkéntes, ahogy mi hívjuk, a manók segítségével választják ki, de hogy nem kötelező egyetlen kihívásba se részt venni, igazából csak kíséri a manó, vagy szemtanú abban, hogy akkor mi az a kihívás, amit kitűz magának a gyerek. És kíséri abban is, ahogy ez tulajdonképpen hát egy sikerélmény, a kitűzi, illetve sikerül ezt valószínűleg kilépni a komfortzónájából és teljesíteni a feladatot, ha esetleg nem, akkor is nyilván ott van kísérés, és újabb a kihívást formálnak belőle, és ez a fajta visszajelzés, a pozitív megerősítés, illetve a sikerélmény, ez a két komponens a játék mellett, amit tulajdonképpen terápiássá teszi ezt a tábort, vagy a módszert, és ha bár nagyon színes, és nagyon jó kedv, és egyszerűen csak játéknak, meg néhány kinti tevékenységnek tűnik ez a tábor, valójában az, hogy egy kihívást úgy becélozni, hogy az teljesíthető legyen, de valóban kihívást is jelentsen. A visszajelzést pedig autentikusan, hitelesen megfogalmazni, az egy komolyabb felkészülést igényel, így az önkénteseinket és tréning, tehát őket is képzésben részesítünk, hogy nekik is kötelező részt venni ilyen jellegű képzéseken.
Említettétek a testvértáboraitokat. Na most ez szerintem egy nagyon érdekes dolog. Én emlékszem, hogy én nem szerettem a tesómmal táborba menni. Ő nem, nincsen betegsége, hogy ilyenek, csak én nem szerettem gyerekként a testvéremmel táborba menni. Na, de ebben a helyzetben miért fontos az, hogy ti lehetőséget biztosítotok testvéreknek arra, hogy együtt táborozzanak? Gondolom ugye olyan esetben is, amikor nem mindkét fél, vagy nem az összes testvér krónikus beteg.
Így van, ezeknek a táboroknak az a célja, hogy a betegséggel, krónikus betegséggel élő gyerek az egészséges testvérével vegyen részt a táborba, illetve ha nincs ilyen, akkor a unoka testvér is lehet, és hogyha az sincs, akkor barát, és csak egy megjegyzés erejéig gyakran találkozunk azzal is, hogy úgy jelentkeznek gyerekek erre a táborba, hogy barátjuk sincsen az elszigetelődésre, ez is egy példa. Igen, a testvéri kapcsolat, ahogy eltávolodik, ahogy a átveszi a mindennapokat a betegséggel való megküzdés, és ahogy a család minden tagja valamelyest távolodik a közösségi kapcsolataiktól, vagy ez meglazul, ugyanúgy ez jellemző a testvéri kapcsolatokra is. Kevesebb időt töltenek együtt, a játékra, az örömre kevesebb tér jut, illetve nagyobb figyelem irányul az egyik gyerekre a betegség miatt, és ez túlterheli a kapcsolatot. Ez viszont egy olyan tábor, ahol ahol mindkét gyerekre ugyanúgy figyelünk, fontos az, hogy a testvér nem azért jön, hogy vigyázzon a kisebb testvére, tehát a nagyobb testvérnek nem ez a funkciója, hanem ő is részesüljön az élményterápiába, és az abban különbözik ez a tábor a többitől, hogy a programok között van kiemelten a testvér viszonyt, a barát viszonyt, az unokatestvéri viszonyt támogató külön programunk.
Mióta van ez a táborotok, és nem is tudom, hogy is kérdezzem, mennyire látjátok ennek, nem tudom, így az eredményeit, a hatásait? Most gondolok itt arra, hogy esetleg vannak-e visszatérő gyerekek, akik visszajönnek a testvéreikkel, barátaikkal?
Ez lesz a negyedik év, hogy szervezzük, és az élményterápiának van egy olyan kritériuma, a 2014-es kutatást tudok említeni, ami a Yale Egyetem végzett, hogy egyrészt a résztvevő gyerekek 70-80%-ánál szignifikánsan növekedett az önbizalma a résztvevő gyerekeknek. Ilyen típusú kutatások azt jelzik, hogy a gyerekek legalább háromszor kell részt vegyenek ahhoz egy ilyen élményterápiás táborban, hogy ez a fajta hogy változás be tudjon következni, tehát hogy az impaktja megvalósuljon a tábornak. És ugye ez a negyedik táborunk, ami azt jelenti, hogy kiment egy testvérgeneráció, tehát részt vettek három táborba, ami nyilván nekünk is pozitív visszajelzés, hogy évről évre visszairatkoznak ezekbe a táborokba. Leginkább a visszajelzéseket a szülőktől és az orvosoktól kapjuk, arra vonatkozóan, hogy a gyerekek szeretik ezt a tábort, vissza akarnak jönni, illetve a testvérek közötti a táborokban, ezeken a programokon is tapasztalhatunk különböző távolságokat, és a résztvevők, leginkább a résztvevő manók, illetve a tábori vezetőségi tagok, itt a Blankát fogom kérni, hogy itt kiegészítsen, jelezhet vissza arra, hogy hogyan történnek a megoldások, és akkor évről évre hogyan látjátok ezeket a testvérpárok esetében a fejlődést.
Amit láttam az a táborokban, mert én voltam most már két testvértáborban is, az, hogy tényleg, ahogy a testvérek interakcionálnak egymással. Ez egy debüt táborunk volt 2022-ben, ahogy mondtam, Elinda is, és évről évre próbáljuk a legjobb programokat, meg a legjobb lehetőséget megteremteni a testvéreknek arra, hogy hát hogy ők tudjanak újra, megtalálják újra egymáshoz az utat, tudjanak újra kapcsolódni, vagy tudjanak kapcsolódni, úgy, ahogy meg ugye hát pont amit mondott Melinda is, ami a legfontosabb eleme az, hogy egyformán kezeljük a testvéreket, tehát az egészséges gyereket is, és a beteg gyereket is, nincsen, nem teszünk különbséget a táborba közöttük, tehát ugyanúgy részesülnek, részt vesznek minden programon. Az orvosi ellátás leszámítva egy az egybe, ugyanúgy foglalkozunk velük.
Nekem még időközben két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy toborzási szempontból a testvértábor a való jelentkezések jelentenek igazából a legnagyobb kihívást, mert nehezen engedik együtt a testvéreket, vagy eleve nem jó a viszony, és emiatt nem akarnak együtt jönni a táborokba. Illetve egy tábori emlék, vagy egy tábori konkrét helyzet, amikor sikerült láthatóan megragadni, vagy kimozdítani egy testvérek közötti távolodó dinamikát. Minden tábor végén van egy olyan programunk, hogy Tiéd a színpad, amikor zárásképpen a testvérek, vagy a családok, vagy a bizonyos színcsoporthoz kapcsolódó gyerekek készülnek valamilyen előadással, és egy ilyen keretében láttam egy nagyobb testvért, aki egyébként a magára a figyelmet úgy próbálta felhívni, hogy mindig valami csintalanságot követett el, vagy valami ilyesmibe keveredett egy ilyen ebben a Tiéd a színpad programban tulajdonképpen talált egy olyan szerepet, ahol úgy látszott, hogy megéli a figyelmet a testvére mellett, hogy megkapja ugyanazt a figyelmet. Úgy emlékszem, hogy egy oroszlán jelmezbe öltözött.
Aha. Elég erős, meg explicit, de igen. Mennyire van egyébként lehetőség arra, hogy ilyen jellegű, nem tudom, visszajelzéseket esetleg adni a szülőknek, hogy hát, hogy valahogy így ne csak az az egy hét legyen annak a testvérnek egy ilyen lehetőség, hanem esetleg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen reflexió a családnak, hogy mit jelentene az egészséges gyerek testvérpár számára az, hogy hogyha ő is megkapja azt az adott figyelmet, amit igényel, vagy hát ki tudja még milyen egyéb ilyen jellegű igényei vannak ugye egy egészséges gyereknek, aki egy beteg testvérrel nő fel. Tehát, hogy erre van lehetőség, hogy ez valahogy egy ilyen szimbiózisba kerüljön így a család és a tábor?
Én azt gondolom, hogy a családok nagyon céltudatosan jönnek ebbe a táborba, és ezeket a problémákat átlátják, és ezeket a kihívásokat többek között ezzel a táborral szeretnék valahogy meglépni. Úgyhogy leggyakrabban nem látunk igényt ilyen visszajelzést adni, mivel azt tapasztaljuk, hogy egyébként látják a problémát.
Mi történik a családi táboraitokban? Ott ugye a szülő együtt táborozik a gyerekével.
Én még őszintén bevallom, nem voltam nagyon családi táborban, de el tudom mondani. Bocsánat. Konkrétan nagyon hasonló a gyerek táborainkhoz. Annyit leszámítva, hogy, tehát ahogy Linda mondta, színcsoportok vannak, amik általában korosztály szerint van, és ugyanúgy a szülők is be vannak osztva a színcsoportokba, és mindig megvan ilyen rotációs szerűen az, hogy melyik színcsoport melyik programra megy éppen a nappali programok közül, ugye elég sok nappali programunk van, kinti és beltéri is, és itt ezeken a nappali programokon a szülők és a gyerekek teljesen külön vannak, külön járnak programra, ugye korosztálynak megfelelően, van, hogy a szülő éppen slackline-on van, és a gyerek lovagol, vagy a szülő kézi munkázik, és a gyerek fára mászik, tehát, hogy ilyenek is vannak, és ők étkezésekkor találkoznak legtöbbet, meg vannak étkezések után ilyen pihenő órák, illetve délutánonként minden délután vagy egy délutánonként szokott lenni konkrétan, amiről Melinda is mesélt, ezek a kimondottan családi programok, a családidő, ahol együtt valamit készítenek. Én egy ilyen rövid családi hétvégén voltam csak, és ott például egy ilyen nagyobb vászonra talán egy fát rajzoltak, vagy valami családi címet, tehát valamit közösen készítettek. Illetve szokott lenni nekünk egy ilyen barkács tevékenységünk is, ahol fából faraghatnak és készíthetnek dolgokat, és itt is szoktak akár családi címet, akár valamit. A lényeg az, hogy közösen készítsenek. És hát igen, nagyjából ez van, hogy, és akkor esténként meg szintén a szülőkkel külön foglalkoznak a szakértők, akik tehát csoportmunkában, vagy terapeuták, akik arra készülnek fel, hogy a felnőtt közösség, felnőtt csoport munkára, és itt akár mélyebb történetek is előjöhetnek, tehát ilyenkor az önkéntesek a gyerekekkel vannak, és a szülők külön foglalkoznak önmagukkal és éppen a témával, ami előjön.
Igen, a családi tábornak ez a specifikuma, hogy akkor a szülőknek is szülőcsoportot tartunk, hogy ők is a részt vesznek is a saját témáikkal hozzák, szakemberek, pszichológusok, terapeuták, szociális munkások vezetésével történik ez a csoport. Illetve amit még tapasztalunk az, hogy ezeknek a családoknak akár a nyaralás is problémát jelenthet azok az okok miatt, amit már felsoroltunk, az étkezés, hogy akkor a beteg gyerekkel való utazás is itt. Több olyan esetet láttunk, hogy a családok összebarátkoztak, két-három család a tábort követően együtt ment nyaralni, mert hasonló típusú betegsége volt a gyerekeknek, vagy éppen ugyanaz. Úgyhogy ez egyrészt alkalom a barátkozásra, másrészt azt gondolom, hogy a diagnózist követően az egyik kihívás az, hogy a jövő egy kicsit elbizonytalanodik. És az, amikor nagyon sok családdal, tehát általában 17-20-21 család vesz részt egy ilyen táborban, és azt látni, hogy vannak, akik éppen diagnózist követően vannak, akik már jól kezelik a cukrukat, vagy már túl vannak a kezelésen. Ez anélkül, hogy bárki is verbalizálná, de ennek van egy üzenete, az, hogy ezt meg lehet csinálni.
Tehát akkor azon felül, hogy közösséget ad, egy plusz közösséget, ahol az ember nem válik annyira kívülállóvá azzal, hogy van egy beteg gyereke, szakmai segítséget, olyat, amit ugye mondjuk az állam nem biztosít, és mondjuk nagyon drága pénzért lehet megvenni. Ez az, ami így biztosítja ugye a tábor, ez az, amit biztosít a tábor ennek a szülőnek, és ugye, ha jól értem, akkor annak ellenére, hogy a szülő ott van a gyerekkel a táborban, igazából nem az ő feladata és felelőssége, hogy a gyerek azt tegyen, amit kell, le legyen mérve a vércukor szintje, stb. Tehát, hogy ezt is így leveszitek a vállukról.
Illetve őket is bevonjuk a játékba.
A Juppinál fontos szerepet játszik az önkéntesség, és ezt már így említettétek több esetben, vannak manóitok. Meséljetek erről egy kicsit, hogyan néz ki egy Juppi tábor a ti részetekről? Mit jelentenek ezek a manók? Mit csinálnak ezek a manók? És hogyan gyűjtitek őket össze?
Hát igen, a manók, az önkénteseink, igazából ők rajtuk áll az egész tábor, ők a tartószlop mindenféle szempontból. Elmondhatom azt, hogy 90-valahány százalékban önkéntesek vannak jelen a táborainkban, mert talán a vezetőségben van egy-két személy, aki konkrétan magamat is beleértve benne vagyunk az évközi munkákba, és munkaköri leírás miatt vagyunk ott, de hogy alapjáraton a két szemét leszámítva a 40-valahány fős csapat az teljes mértékben önkéntes, beleértve az orvosainkat is. És igazából mindent ők szerveznek, tehát, hogy van egy egész manóseregünk, akik a gyerekekkel foglalkoznak, ők a házi manók, ők azok a nagytesók a gyerekek mellett, akik kísérgetik őket, bíztatják őket, figyelnek rájuk, ott vannak mellettük, amikor nincsenek ott a családok, akkor még többet, mert ugye akkor a család szerepét is, anya szerepét is, étkezésekkor, ébredésekkor átveszik, tehát nagytesóként. Illetve vannak azok az önkéntesek, akiket mi menőmanóknak nevezünk, mert ők egyfolytában jönnek, mennek, ők szervezik meg konkrétan a programokat. Nagyon érdekes programaink vannak, hogyha már megemlíthetem, hogy íjászkodás, lovaglás, ugye, mászás vagy kihívás, színház is van, ami drámapedagógiát jelent. Tehát mindezeket a programokat az önkéntesek szervezik, és ugyanígy a beszéltünk ugye az orvosokról is, ők konkrétan okleveles orvosok, akik specializálódtak arra a területre, amiben éppen, amilyen táborban vannak, tehát konkrétan diabetológusok jönnek a cukorbeteg táborba, és ők azok, akik, tehát hogy ők átveszik ugye ezeket az orvosi terheket a szülőktől, akár a gyerekektől is.
Azt említettétek, hogy kapnak ugye felkészítőt az önkéntesek. Na, erről meséljetek, mert szerintem ez egy nagyon fontos aspektus ennek a dolognak, hiszen azért nem mindegy, hogy mondjuk felismerem-e azt, hogy nem tudom, annak a gyereknek le van esve a vércukor szintje, vagy sem. Most mondtam egyet, de lehet, hogy nem jót, úgyhogy erről kérlek, meséljetek meg.
Valóban van felkészítés két részben is az önkénteseknek. Az első az május közepén szokott lenni az önkénteseknek a felkészítő hétvégéje, amit mi weekendnek nevezünk. Itt igazából ez az első kontaktusa a legtöbb önkéntesnek, főleg, hogyha új a Juppival, konkrétan a tábor helyszínén van, és a szerepkörönként is készül, illetve van itt is orvosi, általánosabb orvosi felkészítő, ahol igen, megmondják azt, hogy mit jelent. Honnan tudod azt, hogy gyereknek esik le a vércukor szintje, vagy mit tegyél ilyenkor konkrétan, illetve mindenféle olyan információt megpróbálunk ezen a felkészítőn átadni nekik, ezen a röpke három napon, ami tudjuk mindannyian, és érezzük, hogy nem elég, és épp ezért eléggé intenzív is, de hogy ahhoz, hogy valamilyen szinten tudjanak felkészülni agyilag, érzelmileg és tudásban is a táborokra, illetve a tábor előtt is van egy sokkal specifikusabb, konkrétum, hát rövid egy nap, másfél napnyi felkészülés, ahol szintén ott már konkrétan nagyjából tudjuk a gyerekeket is, hogy milyen típusú gyerekek, hogy milyen típusú betegséggel érkeznek gyerekek, ha nem cukorbeteg tábor, illetve hogy mire kell odafigyelni, itt már több információnk van a gyerekekről, és már specifikusabb a felkészülés is. Igen, tehát hogy ez, és nagyon fontosnak tartjuk mindig, hogy ezeken ugye nagyon fontos, hogy részt vegyenek, hogy tudjanak kellőképpen működni majd a táborban, mert hogy sok minden van.
És akkor, hogyha jól értettem, akkor amióta működik a Juppi, azóta önkéntesekkel biztosítjátok ezt hát vázi a működését a tábornak. Úgyhogy nyilván feltevődött a kérdés, hogy akkor mit ad ez a tábor az önkénteseknek így, hogy ti évek óta ezt megoldjátok önkéntes szerepkörökből, ahol feltételezem, hogy azért nem csak, nem tudom, egyetemisták jönnek, akiknek eleve szabad a nyár, hanem mondjuk olyanok is, akiknek szabadságot kell kivenni azért, hogy részt vegyenek egy ilyen táborban.
Pontosan így van, és nagyon vegyes a társaság, tehát hogy elég sok olyan önkéntesünk van, aki most már 10 éve visszajár, és ugye ő már rég nem egyetemista, és mégis évelején vár, és hogy megjelennek a tábori időpontok, hogy ki tudja venni ezt a szabadságot, és kijelenti, már pedig ő akkor szabad lesz az alatt, a tábori időszak alatt. Igen, nagyon sok, tehát hogy mi motiválja őket, tehát azt tudjuk, én nagyon sokat önkénteskedtem például, és én magam is megtapasztaltam, hogy az önkénteskedés, nagyon sokan azt gondolják, meg azt mondjuk, hogy hát milyen önzetlen dolog, de hogy nagyon sokat kapunk. Nagyon sokat kapunk önkénteskedés alatt. Elsősorban szerintem az a kapcsolat, ami kialakul a gyerekekkel a táborban, az az, amit én eddig az önkéntesektől hallottam, hogy megfogja leginkább, vagy amiért a leginkább visszajönnek. Betekintést nyernek egy krónikus beteg életébe, valamilyen szinten, ugye mi nem kezdeményezünk sose beszélgetést a táborban a betegségről, viszont ha gyerek nyitott rá, akkor mindenképpen meghallgatjuk, és bizony elő szokott fordulni az, hogy gyerek elkezd mesélni, hol a betegségéről, műtétről, vagy éppen ami előjön valamilyen helyzet kapcsán, és ezáltal azt gondolom, hogy egy elég nagyfajta érzékenyítés is történik, ami a társadalomnak elég a hasznára van, mert hogy megtanulja azt, hogy meglátja azt, hogy igenis másképp is élnek. Egy nagyon-nagyon konkrét példát tudok mondani, egy önkéntesünk, aki részt vett táborban, cukorbeteg táborban, de hamarosan, nem fél évre rá, vagy valami ilyesmi diagnosztizálták krónikus betegséggel, és teljesen, elmondása szerint teljesen másképp kezelte ezt az egész helyzetet, így, hogy több mint egy hétig ott volt kis krónikus betegség, cukorbetegséggel élő kislányok mellett, és hallotta őket, és látta őket, hogy ő maga is másképp kezdte feldolgozni a betegségét. De elsősorban mindenképpen az érzékenyítést emelném ki, amellett, hogy kapunk is, hogy kapnak is, illetve hát az sem elvetendő, hogy a közösség, tehát hogy nagyon sokan, tehát hogy az önkéntes közösség is egy sokkal empatikusabb, befogadóbb közösség, a Juppis közösség, és ez is nagyon sokat számít, tehát hogy egy óriási közösségi élményt is megtapasztal az önkéntes táborban, akkor ugye együtt kell dolgozni, és elég sokszor ugye olyan az egész csapat, mint egy fogaskerék, hogy mindenkinek megvan a helye, azt végzi a dolgát, és szépen működik a motor. Ideális esetben.
Igen, szóval a tábort működtetőknek a nagy százaléka önkéntes. Arról is volt már szó, hogy eleve egy beteg gyereknek a jelenlét a családban mennyire meg tudja terhelni a családot anyagilag. Úgyhogy feltevődik a kérdés, hogy akkor mit jelent ez a tábor a családnak anyagi szempontok szerint? Tehát, hogy akkor milyen részvételi díj van, vagy nincs részvételi díj, hogyan oldjátok meg ezt a részét?
A táborokban való részvétel az teljes mértékben 100%-ban ingyenes. Azt szoktuk kérni a családoktól, hogy az utazást oldják meg, ennek a költségeit vegyék le az odai, illetve visszautat, viszont abban az esetben, aki mondjuk azért maradna otthon, mert ezt nem engedheti meg magának, szoktuk bátorítani, hogy jelezzék, mert vannak erre, tehát tudunk ezzel is foglalkozni, vannak megoldásaink ezekre a helyzetekre is.
És hát akkor most pedig éppen toborzási periódusban vagytok. Kiket toboroztok most?
párhuzamosan toborozzuk a gyerekeket és a résztvevő gyerekeket is, családokat, illetve az önkénteseket is. A családok azok május 20-ig jelentkezhetnek.
És az önkénteseknek most hosszabbítjuk meg a, most hosszabbítottuk meg a jelentkezési határidőt, konkrétan április 10-ig van az utolsó határidő, úgyhogy várunk mindenkit, aki érdekelt lenne egy kicsit belelátni másképpen is a Jupiba, és önkénteskedni.
Minek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki önkéntes lehessen a Jupiban?
Hát ez nagyon függ attól is, hogy milyen szerepkört választ az illető, mert ugye elég sok szerepkör van. Az jó, hogyha a nyitottság mindenképpen, a játékkedv, ezek nagyon fontosak. Van egy alsó korhatárunk, ez a 20 év, mert hogy mivel beteg gyerekekkel foglalkozunk, szükséges ahhoz, hogy meg legyen értelmileg, érzelmileg érett legyen az önkéntes, és esetleg tudja lereagálni a bizonyos helyzeteket, akár éppen a betegségre vonatkozóan is. Illetve hogyha bizonyos szerepkörre jelentkezik, akkor abban legyen egy kis jártossága. Tehát pár ilyen szerepkör van, amiben mindenképpen kell előző tapasztalat, például a mászásnál ott kell tudjon biztosítani, vagy lovaglásnál azért kell értsen valamilyen szinten a lovakhoz, és ne féljen a lovaktól. A többi olyan programunk azért megtanulható, még az íjászkodás is, de hogy ez a kettő a leginkább, ami igényel előzetes tapasztalatot, illetve legyen, tehát empátia és nyitottság mindenképpen a gyerekek felé és a tanulás felé, mert hogy nagyon sok lehet, ezt nem mondtam el, de nagyon nagy lehetőség van az önkénteseknek is fejlődni, tehát a terápia nem csak a gyerekeknek. A terápiás rekreáció az nem csak a gyerekeknél valósulhat meg, hanem ugyanúgy az önkénteseknél, sőt, még a vezetőségi taguknál is. Mert hogy az a lényege, hogy hogyha valaki kellően nyitott, akkor nagyon sok fejlődési lehetőséget találhat saját magának, illetve a vezetőség segít is neki ebben, hogy fejlődjön. Ugyanúgy visszajelzünk az önkénteseknek, mint hogy az önkéntesek a gyerekeknek.
Meg itt is nagyon fontos a biztonság, ez csak egy apró részlet, de hogy szükség van a iratkozáskor vagy jelentkezésekkor az önkéntesek részéről is a egy igazolásra, hogy büntetlen előélető.
Értem. Hát akkor április 10-ig lehet jelentkezni ugye önkéntesnek, ezt gondolom a Jupi weboldalán tehetik meg az érdeklődők, illetve hát, hogyha a tábort ti ingyenesen biztosítjátok a krónikus betegséggel együtt élő gyerekeknek és családjaiknak, akkor feltételezem, hogy támogathatóak is vagytok, és hogy ugyanez megtehető szintén a weboldalon, és ennek több lehetősége is van. Én, amit például ismerek, hogy volt olyan barátom, aki szülinapja alkalmából gyűjtött ugye összeget, amit hát ugye a barátok, amit felajánlottak volna ajándékgyanánt az illető barátnőmnek, ő azt egyenesen a Juppinak továbbította. Nem tudom, hogy van még ehhez hasonló, vagy ilyen jellegű akció, amit lehet nálatok csinálni, hogyha igen, akkor esetleg hozzátok meg hozzá a kedvüket az embereknek.
Igen, hát van ez a születésnap, ami konkrétum, hogy elajándékozhatod a születésnapodat a Jupinak, illetve karitatív sporttevékenység is van, például a vízermaraton, hogyha valaki szalad a vízermaratonért, ugyanúgy gyűjthet adományt a barátaitól, támogassák őt azért, mert szalad, és akkor ez az adomány ez a Jupinak jön. Illetve hát igyekszik a csapatunk, az adományszerző csapatunk minél több ilyen lehetőséget teremteni, ahol Csíkszeredában lesz a Push neki hasonló esemény, ahol szintén lehet gyűjteni, és szintén lehet pedálozni is, akár nem tudom, hogy idén lesz-e, de hogy szokott lenni akár biciklizés is, meg hasonló tevékenységek.
Meg hát, hogyha feltételezem, ha valaki magánszemélyként szeretne csak egyszerűen így támogatni, akkor erre is van ugyanúgy lehetőség a weboldalon.
Igen, nekünk is lehet átirányítani az adó 3,5%-át, jövedelemadóit, ugye cégek is szintén átirányíthatják a profitadójukat.
Jó, hát hogyha valakinek meghoztuk a kedvét ahhoz, hogy krónikus betegséggel együtt élő gyerekeknek a nyarát tegye egy kicsit szebbé, ezáltal ő is tanuljon a világról, meg saját magáról is, akkor április 10-ig lehet jelentkezni a Yuppi Camp weboldalán önkéntesnek a Yuppihoz, és hogyha szeretnétek, akkor választhattok egy támogatási formát, akár egyszeri támogatásként, akár az adótok 3,5%-ának a felajánlásával, úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy hát valamit nézzen ki, próbáljon ki, és mindenképpen tegye meg. Gyiresi Blankának és Abrudbányai Melindának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velem a műsorban, és megosztottátok ezeket a, hát nem is tudom, a nagyon fontos munkátoknak az apró töredékét szerintem, amit itt most átbeszéltünk, de mindenképp nagyon szépen köszönöm. A kedves hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott. Találkozunk jövő héten, és addig is minden jót nektek. Sziasztok! Miközben.